kínai népköztársaság megalakulásának a 7. évfordulóján óriási nagy felvonulás volt a Tiananmen téren. Mi is ott voltunk többek közt ezen a felvonuláson, ami arról volt külön nevezetes, hogy mintha a ég leszakadt volna, úgy szakadt az eső, hogy egymást nem láttuk. A tribünökön mi álltunk, a cipőnk már tele volt vízzel, ami befolyt itt, és hát egy idő után azt mondtuk, hogy hát ezt már nem lehet kibírni. A kínaiak meg szaladgáltak zászlókkal, és úgy csináltak, mint a sütne a nap. Szóval hát egy ilyen jellegzetes nagy ünnepséget csináltak, de őket nem érdekelte, hogy milliméterenként, mit tudom én, 2 tonna eső hullik a fejükre. Ez nem számított, úgy csináltak, mint hogyha sütött volna a nap. Na hát mi bementünk, mert a külön vonatba, akkor egy másik városba jöttünk oda át, és a külön vonatba hát mindenki, ugye ott is aludtunk éjszaka, tehát Pekingben nem maradt, nem költöztünk szállodába. És hát vége volt ennek az ünnepségnek, hát mindenki úgy nézett ki, mint az ázott ürge, mert hát október volt, már hűvösebb idő is volt, tehát már köpenybe voltunk, és hát mindenből csavarni lehetett a vizet, hát iszonyatosan voltunk, és én akkor fogtam magam, leszettem az ágyamról a lepedőt, és így egy alsó gatyába, úgy mesztelenül fölötöztem, magam köré tekertem ezt a lepedőt, megkötöttem, és hát nagy hülyéskedve mentem ebédelni. Hát ott mindenki röhögött, ugye a többiek, hogy nézd már, hogy mondom, mit akartok? Hát ez egy elfogadott viselet tőlünk egy kicsit délebbre, vagy nyugatabbra, Indiába. Hát ott így járnak az emberek. És egyszer csak az alezredes meglátott engem, azt mondja, tréfaseftes, ott van maga öltözve. Hát mondom, alezredeseftes, hát úgy vagyok öltözve, ahogy 100 milliók öltözködnek innen, nem messze, Indiában. De valam indián, és kizavar. Na, ettől kezdve mosolyszünet volt köztünk, én hiába köszöntem, a köszönésemet se fogadta. Na, hát ez október 1-én volt, és október 27-én Hangzhouba voltunk, amelyik Kínának egy ilyen, úgy hívják, hogy Kína Velencéje, tehát nagy tavak vannak, meg minden, és ott gyönyörű hídak vannak, meg stb. De nagyon szép kis város. Ez, különben megint eszembe jut valami. Ott láttam életemben olyat, amit úgy hívnak, hogy elefantiózis. Az egy betegség, hogy valamelyik szerve vagy végtagja, ha megcsípi a hangcsói tóba való pióca, akkor az megnő. És azt láttam, hogy jön egy pasos az utcán, és egy 30 centis jobb füle van neki. Hát szóval először azt hittem, hogy hanyattesen, mondom, hogy rosszul látok, azt hittem, hogy valami trükk ez, vagy nem tudom mi, és mentem utána, elment mellettem, de mentem utána, és néztem a fülét. Nem, az a füle volt az elefantiózis, az fül. Ezt később tudtam meg, aztán persze az orvosunktól, hogy hát ez ilyen létezik, ilyen betegség. Na, bemegyek ott az egyik templomba egy reggel, és összetalálkozom ezzel az alezredesen. És az nagy vigyorogva, egy kis alacsony köpcös ember volt, azért nem említem a nevét, mert hát már nem valószínű, hogy él, de hát nem akarok itt neveket ilyen kontextusban említeni. Rám köszön nagy vigyorogva, hogy jó reggel, tréfás eftás. Én meg csak megálltam, én is mondom, hogy jó reggel, alezredes eftás, erőt, egészséget. És csak ott maradtam állva, hát eddig a köszönésemet nem fogadt. Hát valami történt, és akkor megyek be a barátaim, hát voltunk 4-5-en, nagyon jó, közel jó barátok a szólamunkban, meg köztünk volt egy tenorista is, és hát mondom nekik, gyerekek, én nem tudom, hogy mi történt, de képzeljétek el, hogy a X alezredes vigyorogva rám köszönt. Hát tudjátok, hogy eddig a köszönésemet nem fogadta, mindig elfordította a fejét, amikor hát ugye mi kötelességszerűen is tisztelettünk, meg köszöntünk, de nem fogadta. Mondom, én nem tudom, hogy mi történt. Mondom, mi az Isten csodája? Kitört a forradalom, vagy mi? És képzeld el, jön az egyik tolmács, egy óra múlva, vagy két óra múlva már nem, de viszonylag rövid idő után azt mondja, gyerekek, hát nagy balé van Magyarországon. Mondom, hogy balé van? Mondom, kitört a forradalom Magyarországon. Hé, mondom, hát ezt biztos, hogy én meg tudom erősíteni, mert a pasas rám köszönt reggel vigyorogva, hogy jó reggel, tréfás elvtárs. Na, hát és kiderült tényleg aznap a Zsemmin Zsipaó nevű kínai pártlapban megjelent, hogy Magyarországon ellenforradalom tört ki, de már minden rendben van, már gyerekek iskolába járnak, stb. Ez október 27-én volt, hát 23-án akkor voltak ott a legnagyobb harcok, stb. Na hát aztán ezt nem tudták már lenyelni, mivel a kínaiak már közölték velünk, hogy hát itt valami balé van Pesten, és akkor összehívták az együttest, és a kínai magyar követség, az egyik titkár odautazott hozzánk, és akkor tájékoztatott bennünket arról, amit a Zsemmin Zsipaó már megírt, ugye, tehát hazudott nekünk, azt mondta, hogy minden rendben van. De mi köztünk viszont kitört a forradalom, és azt mondtuk, hogy minden rendben van. Hát mert családunkkal akarunk érintkezésbe lépni, beszélni akarunk velük, stb. Hát aztán ebből nagy balhé lett, és akkor végül is az egyik titkárunkat egy repülővel, egy ilyen hadirepülőgéppel Szovjetunión keresztül hazaküldték Magyarországra, és akkor a rádió bemondta, de az pont arra az időszakra esett, amikor úgy látszott, hogy konszolidálódott a forradalom, és akkor mindenkinek többször bemondta a rádió, hogy a Honvéd Együttes tagjai azt kérik a hozzátartozóiktól, hogy kézzel írott leveleket, legalább egy-két sorban mindenki, a családtag írjon, hogy tudjuk, hogy nem történt velük, stb. És hát így aztán ez az Illés-Karcsi, ez vissza is jött Kínába, is mindenkinek átadott levelet, és nekem is hát az egyik öcsém akkor volt katona, a legidősebb öcsém. És hát mindenki írt nekünk levelet, hogy hát nincs semmi baj, mindannyian jó vagyunk, átvészeltük a nehéz időket, stb. Tehát aztán utána jött persze a november 4-e, amit csak nagyon falsul értesítettek bennünket. Akkor nálunk is megalakult a forradalmi bizottság, stb. Tehát egy nehéz időszakot éltünk mi is ott át, még akkor egy jó darabig ott voltunk, és akkor decemberben már követeltük, hogy menjünk haza, mert otthon szeretnénk lenni. Addigra olyan zavaros hírek érkeztek, és még a tetejébe a bátyámmal felfedeztük az egyik újságban a Tököli út és Aréna út sarkon lévő jellegzetes házat, amit mi jó ismertünk, hiszen a villamosra mindig ott szálltunk föl, hogy az rommá van lőve, és hát előtte kiégett tank, és ilyen kicsit. Tehát mi fölismertük a helyszínt, ami tőlünk a mi házunktól, mit tudom én, 200 méterre volt, tehát egy másfél utca sarokra, vagy két utca sarokra, de hát ott nagyon közel vannak a házak egymáshoz, úgyhogy hát mi is nagyon idegesek lettünk. Különben ott megismerkedtünk Sanghajban egy svéd hajóval, és a svéd hajó kapitánnyal, az egyik barátunk az német születésű volt, és perfekt német volt, és hát aztán így a kapitánnyal valahogy összejöttünk, és ott söröztünk, föl is mentünk a hajójára. És fölajánlotta nekünk, hogy elhoz bennünket, hogyha itt akarjuk hagyni hát de senki nem tudta, hogy mi van itthon, tehát mi nem, akkor nem olyan volt, hogy a mobilt megnyomtuk, aztán a világ másik végéről beszélgettünk. Tehát akár a lehetőségünk megvolt a bátyámnak is, meg nekem is, hogy fölülünk erre a hajóra, aztán Svédországba kötünk ki. De hát nem is tudtuk, hogy itthon mi van. Tehát hát végül hazajöttünk. Aztán akkor elkezdett sztrájkolni a Honvéd Együttes, Honvéd Művészintes. És milyen érdekes dolog, hogy most, amikor én a nyugdíjazásomhoz kerestem, mert én mindig közszolgálatban voltam, tehát a Honvéd Együttes volt nekem az első olyan munkahelyem, ahol már akkori munkakönyvbe minden be volt írva. Tehát amikor kerestem az éveim számát, amikor nyugdíjba vonultam, akkor 3 hónap, amíg mi sztrájkoltunk, az ki volt hagyva belőle. Tehát meg volt szakítva most, ebben a rendszerben. És azt mondták, hogy hát mondtam, hogy kérem, hát ott vannak a művészegyüttesnek, ott vannak a papírjai, tessék kiadni nekem azt, hogy én 3 hónapon is a művészegyüttesnek a tagja voltam, csak sztrájkoltunk, ez egy más dolog. Nem, forduljak a történeti hivatalhoz, mert ők ilyen papírt nem adhatnak ki, csak azok. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ez a bizonyos nagy rendszerváltozás, ez egy fals dolog, hát ez olyan nagy hazugság, ami még egy a világon nincs. Na, hát lényeg az, hogy akkor átalakult egy Fasang Árpád nevű, akinek a fia most is él, és kiváló ember, és zeneszerző, zongoraművész. Ez a Fasang Árpádot mi jól ismertük, és ez nagyon tisztességes, becsületes magyar ember volt, és megtudta a Vas Lajos, aki akkor a mi vezetőnk volt őrnagyi rangban, nem írta alá a hűségnyilatkozatot, mert a tiszteknek alá kellett írni egy hűségnyilatkozatot, a hivatásos tiszteknek, 56-ban vagy 57-ben már, hogy ők hűségesek a Szovjetunióhoz. És ezt a nyilatkozatot becsületére legyen mondani, nyugodjon békében, már meghalt Lajos régen, de ő ezt nem írta alá, és ezért őt kirúgták a hadseregtől. És akkor sikerült a Fasang Árpádnak, aki szintén egy ilyen meggyőződésű ember volt, mint a Vas Lajos, sikerült elintézni, hogy minket, az egész kórust áttettek a minisztériumnak a felügyelete alá civilben, és attól kezdve a Magyar Hangverseny Kórus, ez lett a címe ennek a kórusnak. Hát akkor én még ott voltam, de már úgy, hogy az itteni zeneigazgató keresett egy basszistát, és akkor én ott jelentkeztem, megfeleltem, és így kerültem Debrecenbe.